kedves testvéreim! Az idén a pünkös után 20. vasárnap egybeesik a missziós vasárnappal, amikor az egész világon a kiterjedésért imádkozunk, mi is egy külön könyörgést írtatunk be a szentmisébe erre a célra, és egybeesik nemzeti ünnepünkkel is, amelyhez 12. Pius pápa pontosan a magyarok iránti tiszteletből hozzácsatolt, illetve áthelyezte márciusról erre a mai napra papisztrán Szent Jánosnak az ünnepét. Róla is megemlékezünk a mai napon. Azonban a mai szent olvasmányok talán elsősorban az egyház év végére való tekintettel újra meg újra figyelmeztetnek minket az idő jó felhasználására. Azt mondja Szent Pál, hogy gonosz idők járnak, telve minden perc veszedelmekkel, kísértésekkel, minden perc fordulhatatlan értékű, hiszen az üdvösségünk múlhat rajta. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor az érdemszerzés, a változás lehetősége lezárul, és amikor számot kell adni egész eddigi életünkről, örök, visszavonhatatlan következményekkel. Tehát újra meg újra felhangzik az evangéliumi figyelmeztetés, hogy a jót addig kell tenni, amíg van rá lehetőségünk. Kerüljük tehát a haszontalan időfecsérés. És itt Szent Pál apostol felhívja a figyelmet egy nagyon gyakori problémára: ne részegedjetek borral, mert bennet hajtalanság vagyunk. Igen, testvérek, talán ez egy olyan dolog, amire azt gondolna az ember, hogy hívő közösségekben nem kell róla beszélni, pedig azért a lelkipásztori tapasztalat azt mutatja, hogy minden típusú hívő közösségben, még gyakorló hívő között is ez igenis valóságos gond, valóságos probléma, nem kevesebb számára. Persze mindig nagy a kísértés, hogy az ember a könnyű utat válaszza, hogy valahogy elmeneküljön a kemény valóságtól, a felelősség elől, hogy valahogy felejtse mindazt, ami fáj, ami bántja, és hát erre az alkohol egy nagyon kézenfekvő és nagyon könnyű megoldásnak látszik. Igen, testvérek, pedig tudjuk, hogy ez számos bűnnek a melegvágya. Hogy Szent Pál is mondja, hogy ne részegedjetek borral, mert benne fajtalanság van. Tehát például a testi bűnök egész sokasága nagyon sokszor az alkoholizmusból ered, illetve nem is beszélve a gyűlölködések, a háborúságok, a felebarátaink elkövetett különböző sérelmek. Tehát a mi hitünk azért a keresztény hit sohasem volt olyan kizárólagos, mint például az iszlám. Abszolút megtiltja az alkohol fogyasztását. Tehát az egész Szentírás tele van mondjuk a bor magasztalásával, ami ugye az ünnepeknek a elengedhetetlen része. Valamiképpen a közösség élethez hozzátartozik, nem is beszélve, hogy hát maga az Úr Jézus ugye az első csodáján éppen a borral kapcsolatban művelt egy menyegzőn, és az eukarisztiában pedig éppen a legmagasabb rangra emelte a bort, az anyagi világ, ugye összes létezői között, összes ugye teremtményei között. Na de, mindig az a kérdés, hogy mi a mérték, mi az alkalom, mi a módja ennek a fogyasztásának. Tehát a Sátán legjobb cimborája tud lenni az, amikor az alkohol átveszi a hatalmat, az irányítást az ember akarata fölött, amikor öncéllé válik a fogyasztása, amikor rabszolgává és függővé lesz. És ez bizony sokszor még hívő egyház emberek részéről is ilyen összejöveteleken, társasági alkalmakkal előfordul, hogy elveszítik a mértéket. Engem a Biblia is nagyon zavart, amikor elkezdenek úgy beszélni egy pálinkáról például, így szinte ilyen vallásos lényülettel fölmagasztalják, mint hogyha az lenne minden gyógyírna, testvérelmi bajra a megoldás, a betegség, minden örök forrása, minden vágyunknak a végcélja. Vagy például, ha nem is beszélnek róla, ragyogó tudjuk tapasztalni, hogy ez semmit nem tud meg, csak lealacsonyítja az ember, megfosztja méltóságából, rabságba ejti, és utat nyit számos más bűnre. Tönkre teszi az ember személyiségét, tönkre teszi a házasságot, a családot, baráti kapcsolatokat, egész közösségeket. Milyen csúf látvány testvére az is, amikor társaságban valaki a barátságban zsarolva kényszerítenek az ivásra, adott esetben egészen addig, amit le nem itatják. Szent Ágoston atyánk figyelmezte, hogy ne tartsuk azokat barátainknak, akik ilyen kényszerítéssel Isten ellenségeivé akarnak minket tenni, mert a részegekben Szent Ágoston szerint Isten ellensége, hiszen meggyalázza önmagának Isten hasonlatosságát. Hát ezt nagyon-nagyon gondoljuk át, amikor ilyen kísértés esik az ember. Egyébként pedig testvérek, az nem szégyen, hogyha valakinek be kell vallani, hogy ilyen problémái vannak. Akár különböző bűnösségekkel, akár különböző pszichikai bántalmakkal, mindig van módja annak, hogy az ember segítséget kérjen ahhoz hozzájuk a szakemberektől, tehát nem elég csupán az imádság, meg a szentírás. Néha ennél több kell. Nem szégyen. Bárki ilyen helyzetbe kerülhet, de az a baj, hogyha nem keres kiutat, nem keres segítséget, hanem azzal állhatja magát, hogy minden rendben van, és magától helyen. Tehát nagyon vegyük komolyan ezt a Szent Pál figyelmeztetés. A gyógyulás, a megoldás, a vigasz természetesen Istennél kell keresni, mert egyedül ő képes azt megadni, mint a mai evangéliumnak ez a király ember. Feltehetően fogáról van szó, de mégis fogár létére pontosan tudja, hogyan kell helyesen Istenhez fordulni, hogyan kell menedéket keresni az Istennél. Nem esik abba a kísértést, amivel sok vallásos ember üzletel próbál az Istennel. Ígérek valamit, adok valamit, ha meggyógyítod a fiamat. Valamit valamiért. Teljes bizalommal, végtelen egyszerű kéréssel jön oda az Úrhoz, hiszen hallotta, hogy sokakat meggyógyított, tehát fölébred benne a bizalom, és azt mondja, jöjj el, mielőtt meghal a fiam. Ő tudja tehát, hogy Jézus képes segíteni, akar is segíteni, hogy együtt érez az ő apai fájdalmával, és hogy segíteni fog neki. És erre a bizalomra a fia betegségét tanította meg. Igen, testvére, tapasztaljuk, hogy Isten sokszor földi betegségekkel, csapásokkal, esetleg szeretteink halálával vezet minket magához. Amikor elveszi a bankóinkat, a földi biztonságainkat, amikben ugye belehelyeztük a bizalmunkat, és talán ezek a mostani csapások is, amik érnek minket a járványra elkezdve, a drágulási, a háborúi, ezek is azt a célt szolgálják, hogy az ember, az mai emberiséget különösen a túl kényelmes életben, a jóléti társadalomban elmúlt nyugati ember ki rángassa ebből a hamis biztonságból, ebből az önelégültségből, hogy rájöjjön, hogy Isten nélkül semmit sem ér az egész. Isten nélkül nincs igazi béke, igazi boldogság, igazi jólét. Az Istentől elszakadt világot, a csapások vissza akarják vezetni az Úrhoz. Hogyha pedig az ember úgy érzi, hogy jogtalanul, méltatlanul, ok nélkül érnek ezek a csapások, szenvedések, hát akkor gondoljuk bele, hogy az ártatlanul szenvedőknek az elsője és a példaképe maga az Úr Jézus. És hogyha minket is kivérnek a csapások, akkor Krisztushoz válunk hasonlóvá. Azért engedi meg ezeket, hogy türelmünket, szeretetünket próbálva tegyen, hogy elvonjon minket a világ rendetlen szeretetétől, hogy elfordítson a bűntől, és alkalmat adjon az érdemszerzésre, hiszen az Isten szeretőknek minden a javának vár. Arra tanítanak ezek a csapások, ezek a fájdalmas veszteségek, hogy Isten nem az adományaiért kell szeretni, nem érdemből, nem Ezért mondja az Úr Jézus, ha csak jeleket és csodákat nem látok, nem hiszem. Ez őt nagyon zavart, amikor azért követték, azért keresték, mert ennyi adott a tömegnek, mert betöltötte a korbogyókat. Tehát nem ezért kellett követni. Igen, tudja ő nagyon jó, hogy vannak földi szükségletei. Meg is akarja azokat adni, de nem ez az elsődleges. Nem ezért kell Isten kérőnek és Isten követőnek lenni. Isten kísértés az, amikor ki akarunk kényszeríteni Istentől valami hirtelen csodát. Ha ezt nem adom meg nekem, akkor többet nem imádkozok, nem járok templomba. Bizony ez hívő emberek számára is egy valós kísértés. Ezzel szemben még a bajban is meg kell tanulni bízni az Úrban, hogy ő pontosan tudja a helyzetemet, a körülményeimet, pontosan tudja a szívemnek a fájdalmát, a szükségleteimet, és az ő akarata az a végtelen szeretet, a legnagyobb javamat akarja. A földi és az örök javamat. És ő tudja pontosan, mi a legjobb számomra. Ezért kell az imába egyszerűen azt kérni, hogy felismerjen és követni tudjam az ő akaratát. Nem szükséges az Isten felvilágosítani arról, hogy mire van szükségem, hogy ő hogyan segítsen nekem. Ő ezt sokkal jobban tudja, minden sokkal jobban tud, mint amit én mondani szeretnék neki. Persze, hogyha könnyebb a lelkemnek, akkor nyugodtan, akár rosszasan is panaszkodhatok az Úrnak, kiölthetem a szívemnek a zaklatottságát, a fájdalmát. Nem fogok a terhelni, nem kell akkor félni, hogy ezzel őt terhelni. Hiszen ő maga a szeretet, az irgalom, a türelem. De nem fog attól megváltozni az ő akarata, hogy én nagyon hosszan magyarázom, hogy mit kell neki tennie, hogy én mit szeretnék. Tehát az ő akarata az már eleve el van döntve, már eleve egy szilárd akarat, ami mindig a lehető legjobbat akarja nekem, másnak is az egész világnak. Tehát ezért fontos ez az imádság, hogy az Úr Jézus a Getszemáni kertben, vegyük róla példát, hogy ki mondta azt, hogy Uram, ha lehetséges, múlik el tőlem ez a keret. Az én emberségem fölháborodik ezen, ami most velem történik. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Igen, neki is valódi emberi test, emberi természete volt, és volt egy emberi akarata, ami ugye egy bizonyos küzdelem árán tudott egybe csiszolódni az Atya akaratával. De azért egybe csiszolódott végül, és ez a célja a imádnak is, hogy legyen meg a te akaratod, és add, hogy azt elismerjen és elfogadja. És végül a mai evangéliumnak az utolsó mondata, hogy hit ő, a király ember és egész ház. Tehát ez volt igazából az egésznek a célja. Sokkal több, mint pusztán a testi gyógyulás. Jó, a fia meggyógyult. Ez nagyon szép és nagyon jó, de gondoljuk bele, hogy ez a gyógyulás nem végleges, nem örök, mert a fia előbb-utóbb is még csak valamilyen betegséget összeszedett, és végül meg is hal. Tehát a földi gyógyulása sohasem a végleges megoldás. Az Úristen mindig a végleges megoldást akarja nekünk ajándékozni. Tehát az igazi gyógyulás az az volt, hogy hitre tért a szába a királyi ember és az egész háza. Tehát egy csoportos megtérés történt. Ebben is látszik az embernek a közösségi természete. Hogy ahogyan a bűn is fertőző, tehát hogyha én bűnben élek és bűnöket követek el, akkor előbb-utóbb ez kihatással lesz másokra is. Másokat is maga után látom. Ugye ezért mondják, hogy egy pap sehol nem megyen. Pokolba is rengeteg ember magával látom feltározik, de a mennyországban is, hogyha szemből él. És ugyanez a felelőssége mondjuk egy családapának, egy technikai jellegű embernek, hiszen fölnéznek rá, rábízottra, vagy a neki alárendelte, és követi őt akár jó, akár rossz példával. Tehát visszatérve a kezdő gondolatra, felhasználni az időt, jól felhasználni a nekünk adott időt, amiből nem tudjuk, hogy mennyi van még hátra, lehet, hogy még nagyon kevés, és ezért sietnünk kell érdemeket szerezni. Sőt, megpróbálni jóvá tenni a múltnak az elfecsérett idejét. Utólag is megbánni, hogy rosszra, hogy bűnre használtuk az időt, és úgy volt fölajánlani a tetteinket, mindazokat a jó dolgokat, amiket megfelelő szándékkal szándékkal, felajánlás nélkül tettünk, és utólag felajánlani neki mindazokat a szenvedéseket, amiket végtelenül és vázadozva tűrtünk el. Tehát mintha most újból és újból ezeket átélnénk, de most már úgy, hogy Istennek felajánljuk, Istennek oda ajándékozunk ezeket. Különösen például a betegség idején, hogy a mai evangéliumban ez is benne van. Hogy belátni, hogy Isten a betegséget azért küldi, hát legtöbbször, hogy egyeszeljük a bűneinkért. Nagyon sokszor a betegségben ismeri meg az ember valamilyen titkos vagy nem tudatos bűnét, és ez alkalmat ad arra, hogy ezt utólag is megbánja, hogy engesztelje érte, hogy jóvá tegye. De mindenképpen nagyon-nagyon jó a betegség arra, hogy Istenben hagyatkozást tanuljunk. Hogy valóban megtanuljunk bízni benne a megpróbáltatások közepette is. Szent Bernát, a Cisztertrend nagy atya mondja, hogy jobb betegség által a közösséget elnyerni, mint egészségesnek maradni, és végül örökre elkárhozni. Tehát ilyen értelemben gondolkodjunk mi is a betegségről, akár saját magunk szenvedünkkel, akár pedig a szeretteink, a környezetünk. Tehát még a család.